Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Vatikánban 1300 nélkülözővel vett részt közös ebéden a Szegények Világnapján Ferenc pápa. A katolikus egyházfő befogadó központok építését is bejelentette a világ 13 országában. A Szent Atya 2018-ban vezette be a Szegények Egyházi Világnapját. Első ütemben 75 emberrel indul a BKK rendészet jövő januártól, közölte Vitézi Dávid, a Podmanicki mozgalom vezetője közösségi oldalán. Vitézi Dávid, aki a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának elnöke, azt írta, hogy a szakbizottságnak hétfőn a BKK és a Fővárosi Rendészet vezetői beszámoltak az előkészületekről, számos kérdést kaptak. Elmondta, a folyamatot szorosan követjük. Átadták hétfőn a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála kórház új pavilonját. A 14 ezer négyzetméteres háromszintes épület a Modern Városok program keretében épült meg. Takács Péter, a belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte, hogy a most átadott épület egy átgondolt, összehangolt tervezési és fejlesztési folyamat eredménye. Az új épületben összesen 184 kórházi férőhely van. Minden betegszobát klímával és saját fürdőszobával szereltek fel. A kormány újra elindítja az otthonfelújítási támogatást, amely a családoknak jelent anyagi biztonságot és megerősödést, közölte a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs elmondta, hogy az otthonfelújítási támogatás az elmúlt években sikeres konstrukció volt. A támogatásra vonatkozó szabályokról társadalmi egyeztetést indítottak. Emlékeztetett, a lakhatás támogatására vonatkoznak a nemzeti konzultáció egyes kérdései is. Ilyen például a kollégiumi férőhelyek bővítéséről, valamint a szépkártya felhasználásáról szóló kérdések. Az oktatási jogok biztosaként határozottan támogatom az ELTE állásfoglalását a tudomány szabadságáról, közölte Őri Tamás Lajos a Magyar Távirati Irodával. A biztos úgy fogalmazott, egyetért azzal, hogy a tudományos műveket és tudományos teljesítményeket kizárólag azok minősége és ne a szerző személye alapján ítéljék meg. A fenti megállapítás egyszerre igaz a kormány politikai igazgatójára és a vitát kirobbantó tanszékvezetőre is. Világok választják el egymástól őket, mégis együtt alkotnak független szakmai közösséget az ELTE-n. Kiemelte, egyikük ízlése sem döntheti el, mit csináljon, mit kutasson, vagy mit gondoljon a világról a másik. Kína kész együttműködni egy egyenlőségen alapuló többpólusú világrend megteremtése érdekében, jelentette ki a kínai elnök a G20 csoport csúcs találkozója előtt. A világ 19 jelentős gazdaságát, az Európai Uniót és már az Afrikai Uniót is tömörítő szervezet kétnapos tanácskozása elkezdődött tegnap Rio de Janeiroban. Az éhínség és szegénység elleni globális kezdeményezést 81 ország biztosította támogatásáról a G20 országcsoport Rio de Janeiroi csúcs találkozóján. Pakisztánban az iszlám törvényeivel ellentétesnek minősítették a VPN használatát. Tavaly február óta pakisztániak milliói csak a virtuális magánhálózatokon keresztül férnek hozzá például az X-hez, mert a kormány blokkolta az oldalt a közelgő parlamenti választások előtt. Meghibásodott a Finnországot Németországgal összekötő tengerfenéken futó távközlési vezeték. A hiba okát már vizsgálják. A több mint 1170 kilométeres vezeték Helsinkit és Rostokot köti össze. Ez az egyetlen tengerfenéki adatkábel, amely Finnországot Közép-Európához kapcsolja. Az ukrán-magyar határszakaszon 4033-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3262-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Végül az időjárásról. Marad az általában erősen felhős borult idő, főként a déli-délnyugati tájakon, rossz látási viszonyokkal. A keleti területeken néhány órára kisüthet a nap, késő délutántól nyugat felől csökken a felhőzet. A keleti, délkeleti országrész, valamint az északnyugati tájak kivételével estig több helyen fordul elő zápor, eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 12 fok között várható. híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban egy egerszalóki édesanyát ismerhetnek meg, aki két Duchenne-féle disztrófiával, vagyis izomsorvadással küzdő fiút nevel. E betegséget egy genetikai hiba okozza, és korai halálozással jár. Hazánkban azonban egyelőre nem elérhető a szükséges terápia. Külföldi államokban igen, ott azonban óriási összegekért lehetne csak igénybe venni. Alapítványon keresztül gyűjtenek a fiataloknak, a célösszeg azonban még nagyon messze van. Az édesanya Pintér Beáta őszintén megosztja velünk élettörténetüket, fiai jelenlegi állapotát, a mindennapjaikat. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet, akivel egy igazán különleges és nehéz témáról fogunk beszélgetni. Üdvözlöm a stúdióban Pintér Beátát!
Jó napot kívánok!
Duchenne-szindrómás gyermekeket nevel. Mit lehet tudni erről a betegségről?
Ez egy nagyon érdekes betegség. A ritka betegségek közé sorolja az orvostudomány, viszont a ritka betegségek között az egyik leggyakoribb. Ez egy izomsorvadásos betegség, ami abból adódik, hogy az izomhoz szükséges fehérjét termelő gén, ezt úgy hívják, hogy disztrofin gén. Ez egy nagyon hosszú gén, nagyon sok építő kockából áll, tehát úgy kell elképzelni, mint egy gyöngysor, és ez a gyöngysor mondjuk áll 90 gyöngyszemből, de hiányzik egy gyöngyszem. És ott ez a fehérje épülés megáll. Nem folytatódik, nem készül el az a fehérje, ami az izomépítéshez szükséges. És miután az izomzatunk is úgy működik, mint minden egyéb sejtünk, hogy néha elhal, aztán ott az új, és betölti a szerepet, ez a düsenes gyerekeknél nem történik meg. Tehát új izom nem tud épülni, hanem a régi, amíg tart, addig tart, azt tartja meg a gyereket. És ezért... ugye lehet azt úgy nagyjából prognosztizálni, hogy ez mennyi időre elég egy ember izomzata, hogyha nincs utánpótlás.
Most mielőtt végigmennénk ezen a folyamaton, hogy hova futhat ki ez a szindróma, kezdjük ott, hogy hogyan derült ki a fiúknál, és mikor derült ki, hogy ők ezzel a betegséggel küzdenek?
Hát általában 4-5 éves korban szokott kiderülni a fiúknál, mert akkor veszik észre a szülők, hogy hát nem szögdécsel, vagy nem tud fél lábon ugrálni, tehát már úgy ugye meglátszik az óvodás társakhoz képest a különbség. Akinél annál korábban derül ki, ott két ok lehet, egyrészt a véletlen, tehát hogy valami vérvétel során megmutatkozik egy eltérés, illetve már akkor derülhet ki, hogyha családban már van egy érintettség, és akkor ott már megnézik a testvért is, hogy mi a helyzet. A mi esetünkben a Barnabás 2 éves volt, amikor gyakorlatilag egy vashiány miatti gyanúval vérvételre vittük. Akkor táltossal én már várandós voltam, és már egész nagy pocakom volt, tehát gyakorlatilag a szülés előtt egy hónappal, és akkor ugye úgy jöttek vissza a vérvételből, hogy valami máj enzim nem stimmelhet, és hogy még adni kellett valami kis szert ennek a gyermeknek, és ugye utána megszületett a testvér, és visszamentek kontrollra, ott viszont már felmerült az izombetegség gyanúja, és ott bizony egy izombiopsziával lett ez megállapítva, hogy nála ez áll fenn, ez a Duchenne-féle szindróma, tehát mi akkor kaptuk a diagnózist, amikor ő 2 éves és 2 hónapos volt, a testvére pedig 5 hetes.
Édesanyaként ez
Ó, hát én mindig úgy fogalmazok, hogy engem főbe lőttek, csak túléltem. És nagyjából, ugye aztán nálunk a testvért is majd megvizsgálták, de én nekem egy kérésem volt, hogy addig, amíg ez a baba szoptatós baba, tehát a fél éves korig, ne járkáljunk már klinikára, vérvételre, ide-oda, hogy legyen az, ami fél évünk, és igen, nála fél éves korában történt meg ez a vizsgálat. Ott már nem is kellett izombiopszia, elég volt egy vérvétel, és utána mentek el az anyagok, gyakorlatilag, hogy a génvizsgálat is megtörténjen, és akkor ott kimutatódott, hogy ebből a nagyon hosszú gyöngysorból nekünk a 43. gyöngyszemünk, azaz exonunk hiányzik.
Na most általában azt szokták mondani, hogy minél korábban, minél hamarabb fedeznek fel egy betegséget, annál jobban kezelhető, gyógyítható. Azért itt egy kicsit árnyaltabb a helyzet, komplikáltabb.
Igen, mert ugye vannak bizonyos betegségek, amiket már tudnak előre szűrni a genetikusok, és vannak ugye kromoszómához köthető szindrómák, amiket tényleg egy ultrahang is ki tud mutatni. Viszont ez egy genetikai probléma, ez most olyan történet, hogy kinek kék a szeme, kinek zöld, hát lehetne arra is szűrni, de mi előnyünk vagy mi hátrányunk származik ebből. Tehát az, hogy a disztrofin gén ilyen hosszú, ugye az minden egyes exonra külön meg kell vizsgálni, tehát ez egy iszonyatosan bonyolult és hosszadalmas folyamat, bár ehhez tényleg nem értek, csak bízom benne, hogy az azért tud majd egyszerűsödni. És ugye abban a családban, ahol fennáll a gyanú, ott történik szűrés. Na de hát honnan tudjuk, hogy fennáll-e a gyanú? Ráadásul minden egyes gyermek lehet egy új mutáció, ami senkiben nem mutatható ki a családban, csak a gyermekben. Persze van olyan, amikor az általában az édesanyák a hordozók, hiszen ugye a nőknél tud javítani a kromoszóma pár, a férfiaknál viszont nem. Tehát ezért van az, hogy a fiúknál ugye ez meg tud jelenni, úgymond manifesztálódik ez a betegség. Tehát az, hogy valakinek fia vagy lánya születik, az ugye 50-50, uh-huh. az esély, és hogyha az édesanyja mondjuk hordozó, ott is születhet fia, lánya, ha lány, akkor igazából maximum hordozó lehet a lány, ha fiú, akkor pedig megint van 50% esély, hogy tovább viszi, vagy nem viszi tovább. Tehát lehet itt matekozni is igazából, ehhez sem nagyon értek, csak ugye az, amit mi megtapasztaltunk, azt tudom most átadni. Hát, hogy ezt mikor lehet és hogy lehet szűrni, és igen, hát minél korábban derül ki, most, hogy már látjuk a gyógymódot, akkor ennek már most van jelentősége.
Igen, mert hogy egyébként, hogyha utána olvas az ember, még azt látja, hogy nincs gyógymód erre. Tehát ez egy nem gyógyítható betegség. Viszont van terápia, ami segíthet a fiúkon.
Igen, tehát az, hogy gyógyulunk, nem gyógyulunk, ezt nem tudjuk. Én azt látom a gyerekeimben, hogy alapvetően nem betegek. Tehát ők talán az egyik legegészségesebbek az iskolai közösségben is, hiszen annyi vitamint kapnak pluszba, hogy azért mi erre odafigyelünk. Tehát amikor nálunk kiderült a diagnózis, akkor egyetlen egy terápia létezett, a lassítás. Én ezt most így hívom, hogy a lassítás terápiája, ami szteroid készítménnyel lassítjuk az egész folyamatot. És hát az én gyerekeim tényleg korán, tehát igazából akkoriban ők az elsők voltak, akik 2 évesen bizony már szteroidot kaptak. Lehet, hogy ezért van az, hogy ők a mai napig még a járóképességüket megőrizték. Tehát ez egy nagyon fontos dolog.
Mert hogy ebben a korban már, amiben ők vannak, itt 17 éves ugye a legidősebb fiú, igen, ott már ugye a járóképességet el is veszítik? Vagy hát, mikorra teheti egyébként?
Tankönyvi leírás szerint igen. Uh-huh. Tehát ott ugye a tankönyvi leírásban ez 10-12 éves kor körülre írják le, de hát azért itt árnyaltabb ez a dolog, mert már most azért egyre több információnk van, és tudjuk, hogy az sem mindegy, hogy melyik exon hiányzik. Tehát lehet, hogy ami 43-asunk pont egy szerencsés szám, tehát ezt nem lehet tudni. Tehát itt igen sok minden van, de ami biztos, a lassítás folyamata az meg kell, hogy történjen. És mi is ugye ezzel nyertünk időt. Na most az orvostudomány nagyon dolgozott ezen, tehát mi folyamatosan kísértük ugye azt, hogy mi lehetőség van, és azért most kétféle módszer is van, ami megváltoztathatja az ő életüket, az egyik egy génterápiás történet, a másik egy úgynevezett exon skipping, tehát amit mondtam, hogy a kis gyöngyszem, ami exon, annak az hibának az átugrása, tehát skippelése történhet meg. Az egyik a génterápia, az mondhatni általános terápia lehet, mert az egy infúzióban történik a terápia. Elvileg egy-két kivétellel szinte minden Duchennes gyermek megkaphatja, míg az exon skippingnél minden egyes génhibára külön szert kell kidolgozni a biokémikusoknak, vagy én is tudom, hogy kik dolgozzák ki ezeket. Tehát, hogy az egy picit árnyaltabb, és ott azzal kezdték, ami a Duchennen belül a leggyakoribb hiba, az az 51-es exonnak a sérülése vagy hiánya, és a mi esetünkben a 43-asnak most van kísérleti fázisban a történet, hát nagyon várjuk, hogy az siessenek vele.
ami most elérhető, igen-igen drága. Mit lehet erről tudni?
Hát én ezt úgy szoktam mondani, hogy emberi észre fel nem fogható. Egy gyermeknek maga a hatóanyag 1 milliárd forint. Két gyermeknek, gyenge matekból is, de 2 milliárd forintról beszélünk, és ez csak a hatóanyag. Tehát az, hogy egy magánklinikára menni, egy hónapot ott eltölteni.
Tehát tegyük hozzá, hogy ez itt Európában
tehát
nem elérhető.
Ugye Európában még nem kapott engedélyt, tehát elérhető az Egyesült Államokban, és elérhető Dubájban, ami gondolatom szerint egy Egyesült Államokhoz köthető klinika lehet, és ott érhető el. De hát ott nem fognak minket magyar TB kártyával fogadni, hogy ingyen van a kórházi ágy, tehát azt is ki kell fizetni, és én nem hittem volna, hogy ez is több 100 millió forintot tesz még ki. Tehát én most azt tudom mondani, hogy nekem így a két gyerekkel hát közel 3 milliárdot kell összeszedni ahhoz, hogy ez a terápiát, ezt a fiaim megkaphassák.
Itt műsoron kívül beszéltünk arról, hogy mennyivel könnyebb lenne, hogyha itt Európában is engedélyezve lenne ez a gyógyszer. Miért lenne egyszerűbb?
Hát, ugye, ha megkapja az európai engedélyt, akkor egyrészt nem kell nagyon messzire utazni klinikára. Tehát azért tegyük hozzá, hogy akár még...
Itt már leesik egy pár százmillió azért.
Így van, tehát a rezsit már tudjuk ezzel csökkenteni. Akár autóval is lehet menni. Európában azért lehet, hogy találunk ismerősöket is jobban, akiknél esetleg, ha megszállunk, ugye már azt a költséget is lehet csökkenteni. Másrészt azért, hogyha az Európában itt van egy gyógyszer, az én tapasztalatom egyébként az, hogy a magyarországi hivatalok azért segítik a családokat, tehát erre nagyon jó példa az SMA-s gyerekeknek a helyzete, tehát akkor is, mikor elolvastuk, hogy Zentének mennyi pénzt gyűjtenek, hát el se tudtuk képzelni.
És egy
működő terápia is, Zente, köszöni szépen, jól van, és utána minden SMA-s gyerek állami segítséggel ingyen megkapja ezt a hihetetlen összegű gyógyszert. Tehát most én azt gondolom, hogy azért a düsenes családokat figyelve, tehát olyan közül 200 gyerekről beszélünk, fiúról beszélünk, azért nagyon sok család hozott most
amit
létre.
Amit itt hazánkban 200.
Ez itt Magyarországon. Igen. Tehát nagyon sok család hozott már létre alapítványt. És írjuk a petíciókat, és szavazunk mindenhol, írjuk az Európai Parlamentnek a petíciókat, írjuk a magyar egészségügyi vezetésnek a petíciókat. Nincs ez elutasítva. Csak hát lassan őrölnek. Az EU is nyilván most mással volt elfoglalva ebben az évben, nem a düsenes gyerekek gyógyszerével, bár dolgoznak az ügyön, tehát nem az van, hogy az ott porosodik a polcon, dolgoznak ezen, csak lassan haladunk.
Mennyire szorít az idő? Mert hogy ugye arról nem beszéltünk, hogy ez
igen. Hát
végsősoron...
Én szerintem ez a gyerekek állapotától függő. A mi esetünkben, hát nálam még mindkét gyermek két lábon van, barna, tehát hosszabb távokat már nem tervezünk gyaloglással, tehát mi nagyon sokat kirándulunk, sokat utazunk, kalandokat gyűjtünk és élményeket. Azért az mindig úgy van megtervezve, hogy lehetőség szerint az ajtóban parkolni, és akkor úgy bemenni egy-egy attrakcióba, vagy a tömegközlekedést tudjuk használni, tehát mi ezt ki is használjuk, de ilyen hosszabb távos, gyaloglós, erdőben sétálós programokat már nem tervezünk. Barnabás már rendelkezik egy elektromos kerekes székkel, azt azért gyakran bevetjük, hogyha hosszabb távon mi indulunk, és iskolában még lábon járva, gurulós iskolatáskát maga után húzva, de ott már azért kell kérni a osztálytársak segítségét sok esetben, de azért figyelnek rájuk, tehát én itt nem, itt is nagyon jó tapasztalataink vannak, tehát ismernek minket, tudnak rólunk, megadjuk a kellő információt, hogy ne találgatások legyenek, hogy miért 130 centis egy 17 éves kamasz, mikor 190 centisek az osztálytársak. Tehát kell tudni, tisztában kell azzal lenni mindenkinek a környezetben, hogy nem kell ettől megijedni, nem kell ettől félni, de ha kell, akkor legyen ott a segítség.
A fiúk hogyan viszonyulnak a betegségükhöz?
Szerintem szenzációsan, tehát ezt nem tudom máshogy fogalmazni. Mi nem törekedtünk arra, hogy az ő állapotuk hangsúlyt kapjon. Mert az volt a célunk, hogy egyrészt boldog gyerekkor az adassék meg minden körülmények között, hiszen ugye amikor nálunk a diagnózis kiderült, még nem hallottunk a génterápiáról. Tehát mi azt tudtuk, hogy amit csak lehet élményben, kalandban adjunk meg nekik, ez leginkább erre vonatkozott. A másrészt, amikor ők kérdeztek, akkor őszintén válaszoltunk. És igazából az a mondat, hogy másképp működnek az izmaitok, mint a normálisan létező embereknek, ez a mondat tökéletesen elég volt ahhoz, hogy ők fölfogják annak a súlyát, hogy ők mások, és arra is tökéletesen elég volt, hogy ők nem betegek.
Ők tisztában vannak azzal, hogy a betegségnek mi a lefutása?
Erre még nem kérdeztek rá.
Ezt ugye emiatt is mondom, mert az alapítványban gyűjtenek erre a nagy összegű terápiára. Hol tart most ez a gyűjtés?
Hát most ott tart a gyűjtés. Én ezt édesanyaként próbálom koordinálni. Azért mondom, hogy próbálom koordinálni, mert nem vagyok közgazdász, nincs marketinges végzettségem. Gyakorlatom, tapasztalatom már lehet, de azért az egész más. És ahogy elindítottuk a kampányt, én azt láttam, hogy a barátok, ismerősök, tehát akik tudják a mi helyzetünket, akik ismernek minket, láttak már minket, és tudják, hogy nagyon egy jó humorú, kalandvágyó család vagyunk, azért ott megnyíltak a szívek is, és megnyíltak a bankszámlák is, én azt láttam. De nyilvánvalóan, amikor egy hétköznapi ember adakozik, ezt talán megteszi egyszer, vagy megteszi havonta többször kis összegekben, amennyit ő maga el tud vonni a családi költségvetésből. Na de hát ebből a 2 milliárd az azért nagyon lassan fog összegyűlni.
Milyen tervek vannak erre vonatkozóan egyébként, hogy minél több fórumon elmondani, hogy létezik egyáltalán ez a betegség, szerintem nagyon sokan nem hallottak róla, meg hogy az ismeretterjesztésen túl felhívni a figyelmet arra, hogy lehet segíteni?
Igen, tehát azért azt tegyük hozzá, hogy az orvosképzésben is a ritka betegségek, hát nem azon szoktak leginkább izgulni az orvostanhallgatók, hogy majd a vizsgán ebből mi lesz. Tehát nem akarom azt mondani, hogy lábjegyzet, mert nyilvánvalóan nem. De nem ez van a fő sodorban, amikor ugye az orvosképzés folyik. Tehát azért én találkoztam olyan orvossal, aki ugye nem gyerekgyógyász, és nem a ritka betegségek szakembere, aki azért mondta, hogy hát ő erről olvasott, de mondjam már el, hogy ez hétköznapi szinten mit jelent ez a Duchenne szindróma. Tehát én azért mondom, hogy ha a közvélemény erről nem hallott, azért én olyan nagyon ezen nem csodálkozom. És igenis, a mi alapítványunknak azon túl, hogy a támogatást gyűjtjük, azon túl az is célunk, hogy egy kicsit edukáljunk, de talán a szülőket is. Tehát amikor egy szülő megtudja a diagnózist, és Duchenne szülővé válik, szerintem ugyanaz az érzés, mint esetemben, hogy főbe lövik, csak túléli. És hogy nagyon sokat kell beszélnünk arról, hogy nyugi, boldog gyerekkor. Mert azt minden szülő meg tudja adni. És igen, és szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen támogatásokat tudnak igénybe venni, amint lehet a belügyminisztériumon keresztül ugye igényelni, akár az otthonápol, a gyermekotthonápolási díjon keresztül, az emelt összegű családi pótlékon át, a különböző járművekre való pályázás, mik azok az alapítványok, akik rendszeresen támogatják az ilyen családokat. Tehát mi most erre azért vagy legalábbis én magam igyekszem fölhívni a figyelmet, mert tudom, hogy itt minden segítség fontos, tehát egy gyerekszoba akadálymentesítése, az nem 10 forint, még csak nem is 1000, azok százezres tételek. Vagy hogy egy kerekesszék, ha bekerül a családba, rámpa építés, az ajtóknak a méretének a megváltoztatása. Tehát, hogy most itt hagyd ne kezdjem el mondani, hogy milyen ehhez mi soha semmilyen segítséget nem kaptunk. Ezt eddig mindent önerőből csináltunk meg.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban egy egerszalóki édesanyát, Pintér Beátát ismerhették meg, aki két Duchenne-szindrómás, izomsorvadásos betegséggel küzdő fiút nevel. Amennyiben szeretnék hozzásegíteni őket a terápia összegének eléréséhez, szerkesztőségünkön keresztül is fel tudják venni velük a kapcsolatot, vagy keressék fel az alapítvány honlapját, a bátortáltos.hu weboldalt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Kvasszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Ferenc pápa homíliája a szegények világnapján. Őket szolgálva leszünk egyházzá. Minden elmúlik, de Isten igéi örökre megmaradnak. Ferenc pápa úrangyala imája. A Szent Atya felhívásai és köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Pápai levél a szentek, boldogok, tiszteletre méltó személyek és Isten szolgái közös ünnepléséről. Ferenc pápa homíliája a szegények világnapján. Őket szolgálva leszünk egyházzá. Az immár 8. alkalommal visszatérő szegények világnapján Ferenc pápa november 17-én vasárnap délelőtt szentmisét vezetett a Szent Péter Bazilikában, amelyet Róma városa plébániainak szegényei töltöttek meg. Miájában Ferenc pápa arra szólította fel az egyházat, hogy az Úr könyörületével forduljon a legszegényebbek felé, és a keresztények a szegényekben lássák meg az Úr jelenlétének jeleit, mert csak így lesz az egyház önmaga, mindenki számára nyitott otthon. Az evangéliumnak a világ végét leíró szavai bár szorongást keltenek,
sentimenti di angoscia,
de valójában a reményről tesznek tanúságot. Jézus azok lelki állapotáról szól, akik Jeruzsálem pusztulását látták, és most a közeli végre gondolnak, de ő mégis valami rendkívüli dolgot hirdett meg. A sötétség és az elhagyatottság óráján, amikor minden összeomlani látszik, jön, közeledik az Isten, hogy összegyűjtsön és megmentsen minket. Arra hív fel, hogy éles szemmel lássunk, és belülről olvassuk a történelem eseményeit, és így fedezzük fel, hogy szívünk és korunk mostani gyötrelmében is benne rejlik egy megingathatatlan, felragyogó remény. Kezdte beszédjét a pápa, és a szegények világnapján a szorongás és a remény szempontjaira figyelt.
Angoscia e speranza.
A szorongás korunkban is elterjedt életérzés, amit a társadalmi kommunikáció csak felerősít, felnagyítva a bajokat és a sebeket, amitől még bizonytalanabbá válik a világ és benne a jövő. Márk evangéliuma is apokaliptikus képet rajzol, amikor a nap elsötétül, a hold nem ad többé fényt, a csillagok lehullanak. Aminek láttán és hallatán gyötrelem lesz urrá rajtunk. Ugyanezeket a jeleket ma is látjuk, a nap és a hold elsötétülését és sok testvérünk éhségét, akiknek nincs mit enniük, de látjuk a háború borzalmait is,
vediamo gli orrori della guerra.
Ártatlanok halálát, így könnyen megesett, hogy elbátortalanulunk, és nem veszük észre Isten jelenlétét a történelem mai drámájában. Ezáltal tehetetlenségre ítéljük magunkat a szegények fájdalmát okozó növekvő igazságtalanság láttán, csatlakozva a lemondók tömegéhez, akik kényelemből vagy lustaságból gondolják, hogy hát ilyen a világ, és én nem tehetek ellene semmit.
Io non posso farci niente.
Így pedig a keresztény hit is hatástalan áhítottan süllyed, amely nem zavarja meg e világ hatalmasait, és nem teremt elköteleződést a szeretet szolgálat iránt. Eképpen még egyfelől növekszik az egyenlőtlenség, és a gazdagság a leggyengébbeket bünteti, könnyen előfordul, hogy éppen a szegények és a kirekesztettek nem tehetnek róla semmit, és továbbra is csak várakozniuk kell, ami Jézus az apokaliptikus kép közepén mégis
accende la speranza.
Reményt nyújt nekünk, biztatott a pápa. Az Úr ugyanis feltárja a látóhatárt, kiszélesíti a tekintetünket, hogy a világ bizonytalanságában és fájdalmában is megtanuljuk észrevenni Isten szeretetének jelenlétét, aki közeledik, aki nem hagy el minket, aki üdvösségünkért cselekszik. Mert hogy épp, amikor a nap elsötétül, és a hold sem ragyog már, a csillagok pedig a földre hullanak az égből, akkor látják meg az ember fiát eljönni a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel.
Con grande potenza e gloria.
Mert ő eljön, és összegyűjti választottait a világ minden tájáról. Jézus e szavaival a közeli halálát jelzi előre a Kálvárián, amikor a nap tényleg elsötétül, a világra sötétség borul, de éppen ekkor jön el az emberfia felhőkön, mert feltámadásának hatalma széttöri a halál bilincseit. Isten örök életre feltámad a sír sötétjéből, és új világ születik a gonosztól megsebzett történelem romjaiból. Ezt a reményt akarja nekünk adni Jézus a fügefa szép képén keresztül.
Guardare la pianta del fico.
Folytatta a pápa. Mert amikor hajtása már zsendül, és levelet hajt, tudjátok meg, hogy közel van a nyár. Nekünk is így kell olvasnunk földi életünk történetét, mert abban is úgy tűnik, hogy az igazságtalanság, a fájdalom és a szegénység drámai pillanatában közeledik el az Úr, hogy megszabadítson minket a rabszolgaságtól és felragyogtassa az életet. De nem elég csak apró pénzt vetni a rászorulók kezébe, hanem a szemükbe is kell nézni, és meg kell őket érinteni, kérte konkrétan a Szentatya. Mi ugyanis az ő tanítványai vagyunk, akik a Szentlélek által reményt vethetünk el a világban. Ezért mi kapcsolhatjuk fel az igazságosság és a szolidaritás fényeit. Mi ránk ragyog ugyanis a kegyelmének a fénye, a mi életünket járja át együttérzései szeretete, hogy az Úr jelenlétének jeleivé váljunk, mindig közel a szegények szenvedéséhez, hogy az megenyhítse sebeiket és megváltoztassa a sorsukat. A Krisztusban megvalósult keresztény reménységnek, ami az országában jön létre, szüksége van ránk, a mi elkötelezettségünkre, a cselekvő hitre, és szüksége van olyan keresztényekre, akik nem fordulnak félre, és nem tekintenek másfelé. De nem csak a globális szegénység nagy problémáit kell szemlélnünk, szögezteli a pápa, hanem azt a látszólag keveset is, amit életstílusunkkal, a környezetünk iránti odafigyeléssel, az igazság kitartó keresésével, javai megosztásával és azzal a társadalmi és politikai elkötelezettséggel, hogy javítsunk a körülöttünk lévő világon. Lehet, hogy ez apróságnak tűnik számunkra, de az, ami kevéske dolgunk olyan lesz, mint a fügefán felbukkanó első levelek, amelyek már a közeledő nyarat jelzik. Végül Ferenc pápa a szegények világnapján Martini bíboros egy gondolatára emlékeztetett. Úgy tartják, hogy előbb az egyháznak önmagában kell szilárdnak és erősnek lennie, hogy aztán a szegényekről gondoskodni tudjon. De valójában olyan mértékben leszünk mi Jézus egyháza, amennyiben a szegényeket szolgáljuk, mert ezt teszi az egyházat önmagává, vagyis mindenki számára nyitott otthonná, amely Isten együttérzésének helye minden emberi élet számára. Mondom ezt az egyháznak, mondom a kormányoknak, a nemzetközi szervezeteknek és mindenkinek. Kérem, ne feledkezzünk meg a szegényekről.
Per favore, non dimentichiamoci dei poveri.
Zárta homíliáját Ferenc pápa, amelyet a szegények világnapján mondott, a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisén.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Minden elmúlik, de Jézus igéi örökre megmaradnak. Ferenc pápa úrangyala imája. A megpróbáltatások, válságok, kudarcok idején se féljünk attól, hogy elveszítjük azt, ami véget ér, hanem örüljünk annak, ami megmarad. Fejtette ki Ferenc pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus egy nagy gyötrelemről ír. A nap elhomályosul, és a hold sem áraszt világosságot. Ezzel a szenvedéssel szemben sokan talán a világ végére gondolnak, de az Úr megragadja az alkalmat, hogy más értelmezést kínáljon fel nekünk, mondván, ég és föld elmúlik, de az én igéim nem múlnak el. Kezdte beszédét a pápa, majd gondolatait két kifejezéshez fűzte, mi az, ami elmúlik, és mi az, ami megmarad. Ferenc pápa először arról emlékedett, hogy mi az, ami elmúlik. Életünk bizonyos körülményei között, amikor válságon megyünk keresztül, vagy kudarcot élünk át, amikor látjuk magunk körül a háború, az erőszak, a természeti katasztrófák által okozott fájdalmat, az az érzésünk, hogy mindennek vége, és úgy látjuk, hogy még a legszebb dolgok is elmúlnak. A válságok és kudarcok, bármilyen fájdalmasak is, fontosak, mert megtanítanak arra, hogy mindennek megadjuk a megfelelő súlyt, ne kössük a szívünket az evilági valóságokhoz, mert azok elmúlnak, mutatott rá a Szent Atya. Ezután az evangéliumi szakasz másik tanítására hívta fel a figyelmet. Jézus arról is beszél nekünk, ami megmarad.
Di ciò che resta.
Minden elmúlik, de az ő igéi nem múlnak el. Örökre megmaradnak. Így arra szólít minket, hogy bízzunk az evangéliumban, amely az üdvösség és az örökkévalóság ígéretét tartalmazza, és ne éljünk többé a haláltól való félelem szorongásában. Mert miközben minden elmúlik, Krisztus megmarad. Ő benne egy napon újra megtaláljuk azokat a dolgokat és embereket, amelyek elmúltak, és amelyek földi létünkben elkísértek bennünket. A feltámadás ezen ígéretének fényében minden valóság új értelmet nyer. Minden meghal, és egy napon mi is meghalunk, de semmit sem veszítünk el abból, amit felépítettünk és szerettünk, mert a halál egy új élet kezdete lesz.
Una nuova vita.
Az evangélium arra szólít bennünket, hogy még a megpróbáltatásokban, a válságokban, a kudarcokban is úgy tekintsünk az életre és a történelemre, hogy ne féljünk attól, hogy elveszítjük azt, ami véget ér, hanem örüljünk annak, ami megmarad. Isten az élet és az öröm jövőjét készíti el számunkra. Beszéde befejező részében Ferenc pápa ez alkalommal is arra buzdította a híveket, hogy végezzenek lelkiismeret vizsgálatot. Tegyük fel tehát magunknak a kérdést, a földi dolgokhoz ragaszkodunk-e, amelyek gyorsan elmúlnak, vagy az Úr szavaihoz, amelyek megmaradnak és az örökké valóság felé vezetnek bennünket? Tegyünk fel magunknak ezt a kérdést, segít majd nekünk, mondta Szent Atya, majd Mária közben járásáért fohászkodva zárta beszédét. Imádkozzunk a boldogságos szűzhöz, aki teljesen rábízta magát Isten igéjére, hogy járjon közbe értünk.
Angelus Dominum Savit Mariae.
Ferenc pápa felhívásai és köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Ferenc pápa utalt rá, hogy szombaton az albániai Shkodra városban boldogan avatta két vértanút, Luigi Palics ferences atyát, a kisebb testvérek rendjének papját és Gion Gazzuli egyházmegyés papot, akik a 20. századi vallási üldözés áldozatai voltak. Vasárnap Freiburg in Breisgau-ban boldoga avattak egy másik vértanút, Max Joseph Metzger papot, a Krisztus Király Világi Intézet alapítóját, aki a nácizmus áldozatává vált vallási és a béke iránti elkötelezettsége miatt. E vértanú példája nyújtson támaszt sok keresztény számára, akiket napjainkban diszkriminálnak hitük miatt, mondta Ferenc pápa kérve a hívek tapsát az új boldogok számára. Ferenc pápa ezután a szegények világnapjáról szólt, amelyet vasárnap ünnepeltünk, és amelynek idei témája a szegények imája felemelkedik Istenhez.
La preghiera del povero sale fino a Dio.
A pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik az egyházmegyékben és plébániákon támogatták a leginkább rászorulókkal való szolidaritási kezdeményezéseket. Kérte, hogy ezen a napon emlékezzük meg a közúti balesetek minden áldozatáról is. Imádkozzunk értük és családjaikért, valamint kötelezzük el magunkat a balesetek megelőzése mellett. Ferenc pápa csatlakozott az olasz helyi egyházhoz, amely hétfőn ismét imanapot tart a visszaélések áldozataiért és túlélőiért. Minden visszaélés a bizalom elárulása, az élet elárulása. Az ima nélkülözhetetlen a bizalom újjászövéséhez, hangsúlyozta a Szent Atya. Ferenc pápa továbbá megemlékezett a halászukról is, a halászatnak a jövő csütörtökön esedékes világnapja alkalmából. Mária, a tenger csillaga, védelmezze a halászokat és családjaikat, fohászkodott a szűzanyához a pápa. A Szent Atya most is kérte a hívek imáit, imádkozzunk, hogy legyen béka a meggyötört Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, Libanonban, Myanmarban, Szudánban.
Omni sancti e sancte Dei.
Pápai levél a szentek, boldogok, tiszteletre méltó személyek, Isten szolgái közös ünnepléséről. November 9-i keltezésre Ferenc pápa leveletet közé, amelyben elrendeli, hogy a 2025-ös szent évtől kezdődően a katolikus részegyházak évente egy napon, november 9-én, a lateráni bazilika felszentelésének évfordulóján közösen emlékezzenek meg saját helyi egyházuk szentjeiről, boldogjairól, tiszteletre méltó személyeiről és Isten szolgáiról. Levele kezdetén Ferenc pápa Gaudete et Exaltata kezdetű apostoli buzdítását idézi, amely a II. Vatikán a zsinat szellemében minden keresztény ember közös hivatását az élet szentségre szóló egyetemes hivatásban látja. Minden keresztény ember arra hivatott, hogy befogadja Isten szeretetét, amely a Szentlélek által kiáradt a szívünkbe. Az életszentség ugyanis ahelyett, hogy emberi erőfeszítés gyümölcse lenne, inkább teret ad Isten művének az ember életében. Sok emberben felismerhetjük ugyanis a keresztény erényeket, a hit, a remény és a szeretet tanúságtevőit, így a házastársakit, akik hűségesen élték meg szerelmüket az élet felé nyitva, a férfiakét és nőkét, akik különböző foglalkozásokban támogatták családjukat és együttműködtek Isten országának terjesztésében, a serdülőkét és fiatalokét, akik lelkesen követték Jézust, a papokét, akik szolgálatuk révén Isten kegyelmi ajándékait osztották szét, a férfi és női szerzetesekét, akik az evangéliumi tanácsok szerint éltek. A pápa nem feledkezik meg a szegényekről, a betegekről és a szenvedékről sem, akik gyengeségükben, az isteni mesterben találtak támogatásra. Ez az a hétköznapi szomszéd szentség, amelyben az egyház az egész világon mindig is gazdag volt. Ferenc pápa levele azt kéri, hogy hivatásunk szerint hagyjuk magunkat ösztönözni a szentsége modelljei által, amelyek közül mindenek előtt a Krisztusért vérüket ontó vértanúk, és azok, akiket a keresztény élet példájaként és közbenjáróinként avattak boldoggá és szenté. Gondoljunk továbbá a tiszteletre méltó személyekre, akiknek a hősies erény gyakorlását már elismerték, valamint azokra a különleges körülmények között élőkre, akik életüket az Úrnak és testvéreiknek szentelték, valamint azokra férfiakra és nőkre, akiknek boldog avatási ügyeik folyamatban vannak. Ezek jól mutatják, hogy a szentség tanúság tétele jelen van korunkban is. A liturgikus év során az egyház előre meghatározott időpontokban és módokon nyilvánosan tiszteli a szenteket és a boldogokat. A pápa számára azonban fontosnak tűnt, hogy az összes részegyház egyetlen napon emlékezzen a szentekre és a boldogokra, a tiszteletre méltó személyekre és Isten szolgáira. A pápa nem kéri, hogy új emléknapot ittassanak be a liturgikus naptárba, hanem azt kéri, hogy a liturgián kívül megfelelő kezdeményezéseket népszerűsítsenek, vagy azon belül, például a szentbeszédekben, vagy más megfelelőnek ítélt pillanatokban idézzék fel azon személyek tanúságtételét, amelyek a helyi egyháza sajátosságait jellemzik. Ezért arra buzdítja a részegyházakat, hogy a 2025-ös következő jubileumi évtől kezdődően minden év november 9-én a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepén tisztelettel emlékezzenek meg ezen személyek életszentségéről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Vedd el tőlem mindenem, ami gátol felém. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít. Fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd.
A nap verse.
A legrövidebb vezeték. Mondok valamit, kedveském, szeretlek. Vagy ezt tudod már? Akkor egyebet, valami újat. Add a fejedet, nézz a szemembe és mondd, hogy szeretlek. 25 év kevés volt rá, szeretlek másodpercenként egész lelkemet beléd kötni. Ez a legrövidebb vezeték, ez a villámgyors, szeretlek, szeretlek, ebbe búvik a szívem, vele ma is veled keveredem, ez a halálom, ez az életem, s feltámadásom, ha te is felejted, mint én, hogy nem vagy, s te is újra kezded a szót, a régi szót, azt, hogy szeretlek.
Szabó Lőrinc a legrövidebb vezeték című versét Kálai Ferenc előadásában hallották. Szabó Lőrinc költő műfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek és tanítók voltak. 1908-18-ig a debreceni református főgimnáziumban tanult, ott is tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Estlapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 32-ben, majd 37-ben, illetve 44-ben Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népi írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 47-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 54-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Emlékezzél, Mária, arra az alázatosságra, amellyel Isten a mi gőgünk miatt ebben az életben alávetette magát neked. Kérlek téged, minden jóság asszonya, kegyelmeddel segíts engem, hogy lelkem üdvösségéért egész alázattal alávessem neked akaratomat. Emlékezzél, Mária, arra a segítségre, amelyet lelkünkért és testünkért, az örök reménytelenség ellen Isten te benned adott nekünk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!